27 fokos.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Három húros zörgőlanttal mondom, s árulom a ponyvára fektetett históriát. Képet mutogatok újból, kezemben pálca. Paprika Jancsi színpad egyfelől, gépelyes bábúk másfelől. Csecsések, bazárosok, kutyakomédia és forgós komédia, bújómasina és planétás ember. Kecskelábasztalon a ponyva, kétfülű kasban a ponyva, ponyván a ponyva.
Macskakő. Ponyva.
Dolgom megtanulni a mesemondást, hogy odább ne menjenek, amíg vesznek. Toporgok csikorgófagyban, nyári hévben. Mindig nyitott szemmel, keresve.
Írta Lengyel Péter.
Kérdezted néha, hogy honnan tudom ezt meg azt?
Ha egyszer nem voltam ott. Nem magyarázok el külön minden részletet. Vannak utak, módok.
Az élet több kiterjedésű. És az idő sem olyan primitív, egy irányban csordogáló folyadék, mint hinnők.
A kék vér.
A dél-afrikai fogföld egyik bányavidékén egy csaknem mezítelen, fekete bőrű ember állt 5. órája a folyómederben, ferdén megtámasztott deszkája mellett, amikor keresőkeze rálelt a hordalékban a kőre. Nem találkozott még életében ekkora darabbal, nem is álmodott róla. 120 karát lehetett, így csiszolatlanul. A színe és tisztasága megállapíthatatlan még e percben. Az ágyékkötős, rosszul táplált zulu férfi hosszú munkanapja utolsó órájáig tétovázott, hogy megpróbálja-e lenyelni a követ és szökni. Aki szökéssel próbálkozott, elfogták, vagy meghalt az őserdőben. A férfi tudta ezt. Amikor beszolgáltatta a névtelen gyémántot, különleges jutalmat kapott érte.
Az összetartó utak.
Cérna Veronika, a kötélverő mester leánya, kilépett palotája kapuján. Röpült a szán a porlóhavon, csilingelt a három csengő, párállott a fagyban a lovak lehellete. Meleg és puha volt a prémes takaró, és gyöngyözött a francia peskő.
Az összetartó utak.
Kinevezték Budapest székesfőváros legfiatalabb bíráját, Dajka doktort. Elindult pályáján.
Elindult pályáján, amely a miénkkel olyan nagy erővel találkozott azután.
Egy balatonfelvidéki kőfejtőben látszólag magától hasadt a bazalt egy sötét, szálas férfi kalapácsa alatt. Vulkáni kő. Haránt irányban is tagolt. Csak jó helyen kell megütni, és szabályos hexagon lesz. Kocka.
Macskakő. A főváros új útjaira. Ez volt az az év, amikor egy borcos borostás üvegestől megtanultam a nagykörúti építkezésen, hogyan készít az ember kaleidoszkópot a maradék ablaküvegcsíkokból.
Ácsok vidám szekercéi kopácsoltak a napfényben fürdő emeleten.
Sváblányok hordták teknőben a maltert.
Szoknyájuk ezer ránc.
Cingük fehér.
Fekete kalapban, mellényben forgatta kanalát a kőműves.
Én meg hordtam a téglát a keze alá. Ekkor készült el jelentős részben a világ, amelybe majd egy másik időpontban megérkezel.
Emberek jártak a nagykörúton.
Soha nem látott szélességű úttestjét macskakő burkolja.
A macskakőnek 7 élete van. Ha megkopik, fordítani lehet rajta 5-ször. Mikor a kocka 6. lapja is elkopott, akkor saját bazalt testükkel fogták majd fel a nekünk szánt halált.
A nagykörút egyik oldalán malmok zakatoltak.
A palánkok tövében járt a gyalog nép.
Laibis.
Kemény kalapos.
Sétabotos férfiak.
Harangszoknyás.
Napernyős.
Gombos cipellős dámák.
A dohos és fényes utcai és udvari, budai és pesti otthonokban, hivatalokban, bűntanyákon, kávéházakban, gyári csarnokokban és üres telkeken élnek
és a város sarát, macskakövét és aszfaltpáncélját tapossák azok az emberek, akikkel dolgunk lesz majd.
Dajka doktornak, a különleges vizsgálóbírónak sűrű volt az élete. Az Egyesített Főváros már büszkén felmutatta a világvárosi nagyságnak minden árnyoldalát.
Rablás,
gyilkosságok,
orgazdák,
ordélyházak,
kártyabarlangok,
kasszabetörések sora. Egy éjszaka borköpenyes cingár alak kopogtatott be Óbudán, a Bokor utca egyik földszintes házába.
Láncrókus, az ismert orgazda lakott itt.
A kassza király szabadult. Hazajön.
Láncrókus, ingben gatyában, ahogy volt, leereszkedett a pincébe. Itt a leghátsó tűzifa halomból lerakott félmázsányi rönköt, és kiemelt alóla egy csomagot. Abból kivett egy degeszre tömött bőr pénzes tárcát, és egy olajos ruhába csavart szerszámkészletet. Gyertyája fényénél megvizsgálta ezt is, azt is, és megnyugodva tért álomra.
Épült a rózsatéren a csacska-macska mulató. A baronesz, amikor a birodalmát megálmodta, tisztes intézményt akart, és jelentős hasznot. Ezt az ellentmondást a sajátos kettős jellegű ház oldotta fel, ahogy elkészült.
Dajka doktor különleges vizsgálóbíró a nyitás napjától szemmel tartotta.
Küzdelmes bordélyházi ifjúság után érkezett a fővárosba a baronesz a felvidéki Bártfáról, ahol egy dagadt ember, akinek malma volt, fertelmeseket kívánt a lányoktól, de őt nem tud másképp gondolni rá, szerette. Amikor megtudta, hogy már csak hetei vannak hátra, tört aranyba fektette vagyonát, és szigorúan törvényesen a prostituáltra hagyta. A baronesz úgy őrzi a hiteles bírósági közjegyzői papírokat, mint a szemefényét, s mint a tört aranyat. A temetést sem várta be, menekült. Pest városában azt valósította meg, amiről addig ábrándozott. Egy családias házat, ahol nem kínlódnak majd a lányok, s őt nem köszöntik ismerősként az urak. A kedvére való épületet a város szívében hamar megtalálta. Az építőanyagot maga vásárolta meg, alkudott, fütymált, élvezettel, mint akármelyik haltéri kofa. Téglát, meszet, bársony tapétát egy kicsit innen, egy kicsit onnan, deszkát az emeleti belső fa folyosóhoz, erős vasajtót a hátsó bejárathoz, hatalmas tükrös üvegtáblákat a kávéház kirakataihoz. Egy megbízható ember. Az kell a vasajtóhoz, gondolta magában. Erős, hűséges ember, és akkor a légy sem szállhat keresztül itt.
Kész lett a ház.
Az egész ház tömbre kiterjedő csinosítás során új táblák kerültek a falakra.
Tonetszék.
Sáfránbútor.
Üveg, tükör, porcellán.
Csacska, macska, café, champán. Nagy kávéház és mulató. Felvétetik szakácsnő.
Az ajánló leveleim, asszonyom.
Felvétetik pincér.
Igen, holnaptól nagyságos asszony.
Felvétetik kasszírnő.
Köszönöm, asszonyom.
Felvétetik takarítónő.
Éjszaka is. Igen, rendben.
Felvétetik kézilány.
A hétfő szabad nap. Értem, asszonyom.
Felvétetik ruhatáros.
Igen, értem, rendben, köszönöm.
Felvétetik kapus mindenes. Felvétetik kapus mindenes.
Sötét férfi olvasta a felvételi táblát a csacska-macska hátsó bejáratánál. Viseltes fekete öltönyt hordott, kobakkalapot, nem egészen fehér kemény gallérral, nyakkendővel, mellénnyel és ingel. Mindettől lehetett volna gyári munkás, kocsis vagy bankszolga. Végig nézegette a Kígyó utcában a Párizsi udvar üveggel védett belső bazár sorát. Tollast, vésnököt, kesztyűst és maradék áruházat, Gersics és Kun vászon nemű lerakatát. A rózsatéri házfalán a tonetszéket, az üvegtükör porcelánt, a sáfrán bútoráruházat. Végül megállt a macska fényes kirakata előtt. Annak tükrében megvizsgálta magát. Felhúzta a bal vállát, bicegőre fogta a járását, és végigment a hosszú kirakat üvegtáblái előtt. Lejjebb eresztette kissé a vállát, hitelesebbre fogta picegését, s végigment még egyszer. Megelégedetten bólintott. Hátrament a vasajtóhoz, és kétszer határozottan megrángatta a kis harang húzóját.
A messzi Amsterdam városában egy gyémánt köszörűs fogföldi követ méreget a csiptetőjén keresztül, milyen irányban hasadnak majd kis tájlapjai. Teljesen áttetsző, hibátlan, úgynevezett első vízű darab. Nem olyan nagy, hogy a világ első gyémántjai közé kerüljön, de azért figyelemre méltó sorsa lesz. Kékvérnek nevezik, megvan rá a megrendelő.
A Váci körúton hangzott el a két szó. Kékvér. A Nemzeti Kaszinó előtt állomásoztam a valahai Nyulak szigetén, és egy báró bérelte a fiák keremet állandóra. A báró nem észlelte, hogy a bakon egyáltalán ül valaki, és a kocsin a legkényesebb választmányi ügyeket tárgyalta meg. Kigolyózási javaslatot, törlést, elégtételt. És egy nap azt, hogy a kék vér nevű kő Amsterdamban a legkiválóbb gyémántcsiszoló mester kezébe került. Megrendelője az ausztriai házból való, és a magyar fővárosban fogja átvenni. Saját palotájában, amely addigra elkészül. Jövő nyáron érkezik. Az ezredévi kiállítás ünnepségeire. Megfogta képzeletemet a kő neve. Kalandos tervek érlelődtek az agyamban. Minden esetre ott hagyom a fiákerezést. Ne emlékezzenek a pofámra arra felé.
Fogult?
Igen.
Közelebb a lámpát.
Igen. 60 másodpercük van, amíg ideér az éjjelőr.
Szól a zárai első magyar-olasz hitelbank nagy páncél szekrénye előtt az idegen. Előlép a homályból.
Uraim!
És biccent. Magyarul szól itt, a messzi Adria mellékén.
Napkelt előtt egy órával, amikor legsötétebb az éjszaka csöndje. Amikor a csatákat indítják, amikor legmélyebben alszik a polgár.
Úgy merednek rám a karbid lámpafény pászmájánál, mint a kísértetre. Vigyorgokban barcuk láttán, nem tehetek mást.
Ez az a nap, amikor itthon majd délután a város pesti oldalán végig dohog az első automobil a külső kerepesi úton.
Hol a pöffenő gőzmozdonyok füstje úszik a táj felett.
Elérkezik az idők során kiszáradt kisebbik Duna árnyomához,
melyet nagy körútnak neveznek már okkal jokkal.
És itt a rend árvalányhajas kalapú őre fel akarja tartóztatni, gyanústak találván a ló nélkül száguldó kocsit.
Még vékony a nagy körúton a fák dereka. És az úttest macska kőkockáinak szélét még egyszer sem koptatta gömbölyűre a lábunk.
Egy buboréknak szólított leány jelentkezik Tremmelné hírhet bordélyházában a külső kerepesi úton. Takarító nőnek.
A Tremmelné háza.
Kíváncsiságból, kalandvágyból.
A Tremmelné háza.
Este. Ugyanebben a házban Dajka doktornak, a különleges vizsgálóbírónak tekintete megakad az egyik prostituálton.
A törékeny fekete hajú lány sugárzó mosolyok, értelem és eleven életnyomait őrzi az arcán. Finom szarkalábak szaladnak a valamely korai mongol hullám emlékét őriző metszett szeme sarkához.
Dajka bizonyos benne, hogy jobb napokat látott valaha. Megragad az emlékezetében.
Nem véletlenül kerülök a Zárai Bank trezor helyiségébe hajnalban, ott az Adria partján. Délután a kikötő egyik csapszékében hallgattam ki véletlenül néhány halk magyar szót. Egész éjszaka jártam az elcsöndesedett utcákat. Nézelődtem. Kerestem e percig. magyar-olasz hitelbank rácsos ablakai alá érve sajátos zajt hallok. Fém karcolja a fémet. Megvannak. Őket keresem. Befordulok a mellékutcába, majd onnan a hátsó sikátorba. Az épület előtt a főutcán, a távolból hallom a városi vagyonőr lépteinek a koppanását, és szinte látom, amint bekövetkezik az elkerülhetetlen, az őr fülel majd, s vissza-vissza néz a bankház felé. Itt hátul a vasajtócska zsanérja mellett, a fa kibontva, a keret kiemelve. Fátyolos fény szivárog az előső termek felől. Besietek. Egy pillanattal később már a porszagú bársonyfüggöny mögül nézem a szőke, szakállas, barna férfi szépséget. Mind birkózik verejtékesen a páncélszekrény oldallemezével.
Fényt ide. Egy másik alak arca sötétben marad, a karbidlámpát tartja. Vésült.
A göndörhajú harmadik a szerszámokat adja kézre, mint sebésznek az asszisztense.
Jó mozdulat. Megkívánom.
Fogod.
Nem egészen egy perc. Tűnjenek el, urak.
És mutató ujját Tiltón a páncélszekrény oldalára teszi az idegen.
Ezzel el is követem az első nagyobb hibát ebben az ügyben. Figyelj csak meg. Sok gondot okoz majd még az a mozdulat a jövőben.
Kin már világosodik rőtvörösen a tenger felől.
Gyorsan, gyorsan!
Az első szűkszavú bejelentést a zárai kassa betörésről délután kapja meg Dajka doktor a budapesti rendőrfőkapitányság Ferenc József téri épületében. A sziklatáviró szombaton sem alszik. Jönnek a sürgönyök Közép- és Dél-Európa rendőrségeitől városunkba, ahol tudósok, művészek, a pénz és a vér arisztokratái és a betörők találkoznak.
Budapesten az elmúlt évben két helyen történt felderítetlen kasszabetörés.
Egy Bálvány utcai bútorraktárban csak néhány jelentéktelen értékű osztály sorsjegy volt a kasszában.
Egy Újvilág utcai szállítónál 100 000 forintnyi készpénz és értékpapír.
Mindkét helyen észrevétlen érkeztek és nyomtalanul távoztak.
A vizsgálóbíró egy éve rutinszerűen értesítést kér a külföldi kollégáktól is minden kasszabetörésről, a kettős monárkiából és egész Európából. A lezáratlan ügyeket betokosodott fekélynek tekinti. Meg akarja tenni, ami tőle telik, hogy fel ne lobbanjanak.
Kasszabetörések zajlottak egész Európában, járványszerűen.
Hamburg.
Két felbontott kassa egyetlen éjszakán.
Szentpétervár.
Königsberg.
Bukarest.
Várad.
Belgrád.
Bécs.
Bécs, Eszterházi kassa vízkeresztéje.
München.
Prága.
Minden rendőr tudja, hogy a bűnöző előbb vagy utóbb ott hagyja a kézjegyét a munkáján. Minden bűnöző. Ez olyan törvény, mint a 2x2. A vizsgálóbíró erre várt.
Az ezred év közeledik rohamléptekkel. Itt is volna már a honfoglalás idejét kutató tudós tanárok szerint, csak nem fejeződhetett be még az építkezések és ünnepségek meg annyi nagyszabású előkészülete. A főhivatalnokok ezért úgy döntöttek, hogy a magyar törzsek bevonulását a Kárpát-medencébe áthelyezik visszamenőleg, és a következő esztendőre lesz ki az ezer év. Ami árulkodik a tisztviselők vakmerőségéről, de talán arról is, hogy az idő nem olyan primitív, egy irányban csordogáló folyadék, mint hinnők.
Macskakő. Ponyva. Írta Lengyel Péter. Az első rész hangzott el. A főszerepben Kaszás Gergő, a zongoránál Darvas Ferenc. A szereposztásból Dajka doktor különleges vizsgálóbíró Plaskó Péter. A kassza király Rátóti Zoltán. A görög Imre István. A falazó Galkó Balázs. A baronesz Takács Katalin. Bóra Molnár Ildikó. Láncrókus Dobák Lajos. A púpos kapus Dóczi Péter. A felvételt Kis László és Magsai Helga készítette. Zenéjét összeállította Horkai Rózsa. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A rádióváltozat felvétele 1996-ban készült, és utoljára 1996. november 18-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Thank you.